Becsöngettek, kezdjük az 2021-es év első, amúgy hetedik olvasás óráját, holnap vízkereszt. Ez a karácsonyi ünnepkör záró és a farsang kezdő napja. A napkelet három királyai, a napkeltére vágyakozó, három királyok, váró, vágyakozó lelküknek az éles látásával az éjszakában különös csillagot pillantottak meg. Egy csillagot, mely akár csak a hold nem önmagától fénylik. Fényét épp attól a naptól kapja, amelynek keltére, feltündöklésére vágynak, sóvárogva várnak. Erről a várakozó vágyról énekeltünk adventben az ó antifónákban. Emlékezünk vissza. Ó jöjj el, napkelet, mert éjben járunk nélküled. Jöjj, igaz napunk, hald imánk, és fényességed áraz ránk. Szedőd Énes fordításában olvastam. A napkeleti királyok ellenállhatatlan ösztönzést éreznek, hogy elinduljanak a csillag irányában. Kerül, amibe kerül, minden kockázatot, szitkot, gúnyt, gáncsot vállalva. Hány nap és hány éjjel, napok, hónapok, évek, egy ember élet? Nem a kaland hajtja őket, hanem a vallásokban, a kereső emberek milliárdjaiban is megtapasztalható leborulás, imádás, megtisztulás, a teremtettségükben célhoz érés vágya. Mondjuk ki bátran a görög egyházatyákkal az átistenülés, a megistenülés, a teózis vágya. Ott akarnak lenni a nap születésénél, közelében, megfürödni a hajnali fényben, napba öltözötten, mint a hold, s az ő irányjelző betlehemi csillagok, a napba öltözött csillagok, Istennek a szentjei, a Krisztus követők, a Krisztus imádók, ők bátorítanak arra, hogy nem hiú ábránd, csalfa vak remény, ahogy Csokonai fejezi ki magát, nem csalfa vak remény, e megérkezés és annak a vágya, a teózisznak, a megistenülésnek a vágya imádássá lenni. Szedő Dénes atya verset ír 23. Jánosról. Ebben a parányi kis versben ezt olvassuk. Átüt brokáton, sejmeken, a nyílt paraszti jóság, át a halandó emberen, az örökké valóság. Mennek a három királyok, s hogy a külső sötétségben, az ellendrukkerek összevisszaságában, a szirén hangok, a lidérces fények csábításai közepette, hogy irányt ne tévesszenek, imádkoznak. Állandó fohászuk, ó fölséges és dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem igaz hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, mélységesen mély alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a te szent és igaz parancsodat. De hiszen ez nem a három királyok fohásza, hanem a miénk, nem tévesztettem el. Mert hogy, kérem tisztelettel, ha mástól nem, de József Attilától, ettől a különös magyar istensóvárgó költő profétától megtanulhattuk, hogy a három király mi vagyunk. A Betlehemi Királyok című versében hangzik el ez a verssor, a három király mi vagyunk. Ahogy mi vagyunk a vadóc pásztorok is. Kell, hogy mi legyünk. Kell, hogy a történet rólunk szóljon, ahogyan a lassú olvasás művészete elemista tankönyvei írják, ha jól olvasol, akkor deákul a fabula de te narrator, a történet rólad szól. Akkor olvasok jól, ha felismerem, hogy az olvasott történet rólam szól, sőt, velem történik. A szereplők is mi, illetve én vagyok. Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk, a három király mi vagyunk. Tanuljuk József Attilától. Assisi Szent Ferenc az olvasás művészet mesterének, Jézusnak az egyik legtehetségesebb adjunktusa tovább megy. Nem csak rólunk szól a történet. Nem csak, hogy mi vagyunk a szereplői, hanem még tovább, még beljebb. Bennünk történik, szívünk története, a betlehemi történet is. Szent Ferencnek egy kései társa, Angelus Silesius, német ferences, misztikus költő, ezt két sorba tudta összefoglalni, megfogalmazni Szent Ferencnek ezt a tanítását. Mindjárt hallani fogjuk. De még mielőtt e megfogalmazást felolvasnám, néhány szót azért erről a szentről és zseniről, Angelus Silesiusról, akinek a polgári neve Johann Scheffler. Breslauban született 1624. december 25-én, és ugyanitt halt meg 53 éves korában, 1677. július 9-én. 20 évesen kezdi meg orvostudományi tanulmányait, majd hercegi orvos lesz. Igen ám, de az első epigrammatikus művei miatt összeütközésbe kerül az evangélikus inkvizíciós cenzúrával, katolizál, pap lesz, majd minorita ferences. Főműve a Cherubinischer Wandersmann, a kerubi vándor, mely 1675 szállóigét tartalmaz. Szerzője az apofatikus teológia módszerét használja. Ez magyarra fordítva az apofatikus teológia, negatív teológia, és itt a szónak nincsen pejoratív értelme, hanem azt jelenti, hogy a Dionysios Areopagitésznek a módszerét, az Areopagita Dénesnek a módszerét használja. Dénes az 5. vagy 6. században élt gondolkodó, és akinek óriási hatása volt a legnagyobb skolasztikus misztikusokra, de a mai teológusokra is. Alaptanítása, nagyon egyszerűen összefoglalva, hogy Istent csak az ellentéteiben, ellentétekben lehet kifejezni, hiszen Isten maga a coincidentia oppositorum, vagyis az ellentétek egysége. Szerb Antal már a munkaszolgálatból, ahol majd szívlapáttal fogják agyonverni, levelek útján Sík Sándor segítségével fejezi be a 100 vers című antológiát. És ez az antológia 1944-ben, ahogy Szerb Antal nevezi ezt az évet, 44 keserves esztendejében jelenik meg. Ennek az antológiának az utolsó lapján a kerubi vándorból 8 párverset idéz a testvéri jóbarát, a Szedő Dédes Ferences atya fordításában. Ebből az utolsó lapból most kezembe veszem magát a kötetet, a 100 verset, és felnyitom az utolsó lapot, és az első, a harmadik és a 8. pár verset olvasom fel. Az első. Magának az eső sem esik, nap se süt. Te sem vagy magadért, te is másért vagy itt. A harmadik, szabadságot szeretsz, az Isten szereted. Merülj belé, kerülj minden mást, s megleled. A nyolcadik párvers így hangzik, és itt a szám is szimbolikus, a nyolcadik, a teremtés nyolcadik napja, a feltámadásé, az örökké valóságé. Ez a kettő sor, az utolsó sor Szerb Antalnak a munkaszolgálatban összeállított, illetve az összeállítást befejező verses kötetében. Ez így hangzik. Vasalhatsz bár ezer bilincsbe szorosan, szabad vagyok, szabad szárnyalni magasan. Még egyszer felolvasom, hogy megjegyezzük. Vasalhatsz bár ezer bilincsbe szorosan, szabad vagyok, szabad szárnyalni magasan. Mária rádió kedves hallgatói, ez a pár vers úgy látszik nagyon sokakat megragadhatott, mert én 25 fordítását olvastam, és ki is írtam a magam számára. Ez nagyon sokat mond, hogy ez nem csak Szerb Antalnak, hanem igen-igen sok olvasónak a szabadságról, amelyről annyit handabandázunk, igen-igen eligazító. Ott tartottam, hogy Ferenc olvas, és egy életen át tanítva olvasni tanul a lassú olvasás művészetét. Kezemben van a hermeneutika, az értelmezés tudomány atyának, Hans Georg Gadamernek a tanulmánya, a hallani, látni, olvasni. Gadamer 1900-ban született, Heidegger tanítványa volt, 102 éves korában halt meg. Ebben a már címében említett tanulmányában felidézi, hogy Goethe azt tanította, hogy a lassú olvasás során egy belső színpadot állítunk föl, és amit olvasunk, ezen a belső színpadon lejátszuk. Ezen a belső színpadon látjuk, halljuk, eljátszuk. Itt persze a lassú olvasás művészetéről van szó, mert van gyors olvasás is. Van, amikor erre van szükség, amikor átfutom a lapokat, nem is érdemes lassabban átfutom a lapokat, vagy pedig tudom, hogy a szakácskönyvben az a recept, ismerem én ezt a receptet, de azért biztos, ami biztos, mégiscsak átfutom. Sok mindent tényleg nem érdemes tüzetesen olvasni, lassan átfutjuk. Rendben van. Egy vizsgára készülünk, ezer oldal, átfutjuk, átlátjuk egy blikre az oldalt, már lapoztam is. Tovább több idő nincs, meg nem is olyan tragédia, ha éppen ezt most el fogom felejteni már a másnap, a vizsga után. Szóval van helye a gyors olvasásnak, az átfutó olvasásnak is, de itt most az olvasás órán nem erről hallunk, hanem a lassú olvasásnak a művészetéről. És erről beszélt Goethe is, akit Gadamer idézett. Az, amit itt a Gadamer tanulmányban és Goethe tanításában olvasunk és hallunk, Ferencre tökéletesen jellemző. Neki belső látása van. Amit olvas a Szentírásból, azt azonnal megjegyzi, és az azért fontos, mert úgy mondjuk, hogy kívülről tudja. De valójában helyesebb azt mondani, hogy belülről tudja már, vagyis elsajátítja, bekebelezi, vérévé válik, és amit olvas, az belső látásává válik, látomássá válik. És az Ferencnek a látomásait, ha megnézzük, legendákban olvasunk erről, életrajzokban is. Ezek a látomások mind biblikus látomások, majd eljutunk az olvasás órán, amikor arról érdemes lesz gondolkodni, hogy Ferenc legfontosabb, legfőbb könyve a megfeszített Krisztus, a kereszt. És ahogyan megjelenik neki a megfeszített Krisztus, ez a jelenés, ez biblikus jelenés. Benne ott van Izaiás, benne ott van a szinoptikus evangéliumok, és benne ott van Szent János evangélium megfeszített Krisztusa. És ami csodálatos Ferencben, hogy minél inkább romlik a külső látása, mert szembetegségben szenved. Halál előtti években szinte teljesen vak. Minél inkább romlik az ő külső látása, annál inkább élesedik ez a belső látás, amely belső látásból aztán fantasztikus művek születnek, így például a Naphimnusz, ahol és amelyben arról van, hogy belsőleg látja a teremtett világot, belsőleg látja a világot a maga célba érésében, a teremtés beteljesedésében, mint egy üdvösségbe öltözötten. Szent Ferenc látja, de nem csak látja belsőleg, amit olvas. Itt most karácsonykor Szent Lukácsnak a gyermekség történetét, karácsony történetét belsőleg látja Ferenc, de hatalmas igénye van arra, hogy ne csak belsőleg lássa, hanem külsőleg is lássa, amely mint egy visszaerősíti a belső látást, és egyszer s mint ezzel, hogy láttassa is ezt a történetet. Ezért Grecsóban egy színjátékot szervez, megkéri a helyi gazdag embert, hogy legyen olyan jó, és karácsony ünnepére szerezzen be neki egy Betlehemet, és jászolt, de el ne maradjanak az állatok, a szamár és az ökör az Izaiás próféta könyvéből, hiszen onnan kerül a jászol mellé, nem a Szent Lukács evangéliumából, az ökör és a szamár, mert az Izaiás próféta írja az, hogy milyen jó volna, hogyha az ember tudna tanulni a szamártól és az ökörtől, mert bizony a szamár és az ökör, az fölismeri a gazdáját, az meg tudja köszönni, hogy honnan kapta az abrakot. Az ember Isten ajándékaival szemben hideg, rideg, hálátlan. Hát legalább, mint az ökör és a szamár, ha olyanok lennénk, írja Izaiás próféta, és hát ezért van helye a Jézus jászolánál, persze hát vonzza is ez a jászol a szénával és a szalmával. Szóval Greccióban Betlehemet állított fel Szent Ferenc. Erről szól Celánói Tamás életrajzában az egyik fejezet a Greccói karácsonyról. És ebben a Greccói karácsony című fejezetben olvassuk azt, hogy Ferenc karácsonyt az ünnepek ünnepének tartotta. Amikor én ezt először olvastam, és aztán közben más fejezetekben is visszatér erre az állításra Csalánoi Tamás, hogy igen, Szent Ferenc karácsonyt tartotta az ünnepek ünnepének. Ezzel szinte egyedül van Ferenc a teológiai gondolkodásban, akár az egyházatyák mind-mind, vagy teológusok mai napig a húsvétot mondják az ünnepek ünnepének, hiszen a föltámadás ünnepe, és nincs-e igazuk? Az igazság szerint engem közvetve a Szennai András főapátúr győzött meg arról, hogy Szent Ferencnek mégiscsak igaza van. A karácsony az ünnepek ünnepe. Úgy történt, hogy vizsgázni mentem, akkor még 70-es években vagyunk közepén, a Központi Hittudományi Akadémiára alapvető hittamból, és a tétel, amit húztam, az egy kérdés volt, hogy a feltámadás az történelmi esemény-e vagy sem. Szépen fölkészültem a tételemből, és neki láttam bizonygatni, már a kérdés felvetés is botrányosnak láttam, hogy mi az, hogy erre egy teológiai akadémián rákérdeznek, hogy történelmi tény-e az Úr Jézus Krisztusnak a föltámadása. És én bizony mondtam a bizonyítékok sorát a főapátúrnak, aki egy ideig türelemmel hallgatta, és aztán utána elég indulatosan, meg is értem, elég indulatosan cáfolni kezdte, hogy mondhatok, így mondta, ne szépítsük, hogy mondhatok én ilyen marhaságot, meg ennyi marhaságot, hogy történelmi tény lenne a föltámadás. Hát tessék mondani, ki volt ott? Ki volt ott a temetésnek a sírbarlangjában? Ki volt az, aki ezt láthatta? Ki egyáltalán bármilyen érzékelés lehetséges lett volna, földi érzékelés a föltámadás valóságáról vagy eseményéről? Igen, az üres sírt azt láthatták a tanítványok, beszámoltak róla. Aztán utána beszámoltak arról, hogy a föltámadt Jézus úgy, ahogy nekik erre szükség volt, megmutatkozott, Isten megmutatta nekik a sebeit. Igen, ez valóság. Erről írnak a tanítványok. Na de a föltámadás az hol történik? Ezen a világon? Ennek a világnak a történése lenne az? A föltámadás mennyei történet. A föltámadás már a mennyei liturgiának az eseménye, a föltámadás, mint egy a nap, a föltámadt Jézus, a sol salutis, az üdvösség napja, és ez az a nap, amely beragyogja a történelmet. Ez az a nap, amelytől nem vagyunk sötétben. És amikor befejezte a mondókáját, tanítását, Szennai főapát úr, mondom elég indulatosan, még indulatosabban, megszólalt, na adja már ide az indexét. Odaadtam, kinyitotta, beírta, összecsapta, nekem adta, azt már nem emlékszem, hogy elköszönte tőlem, én persze illedelmesen elköszöntem, betettem az indexet a táskámba, nagy búsan. Hazamentem, a testvérek éppen ebédeltek, és én kiveszem a táskámból az indexet, laza mozdulatlan az ebédlőasztalra dobom, egyik testvér elkapja, kinyitja, megnézi, hogy hányast kaptam, de mielőtt megnézhette volna, én már azonnal mondtam, hogy megbuktam, elvágtak. Erre a testvér, bocsánat, röhögve azt mondja, hát te, és itt most nem illik olyan szavakat használom a Mária Rádióban, mint a testvér nekem mondott, hát te őrült vagy, hát ez jeles. Jeles. Na szóval a szennei főapátor igen sokat tett azért, hogy én ezt nagyon megjegyezzem, hogy a feltámadás nem a történelem ünnepe, nem földi ünnep. A feltámadás az mennyei ünnep, ezért nem mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb földi ünnep, az ünnepek ünnepe a húsvét lenne. Lám, hát mégiscsak. Már megint Szent Ferencnek van igaza, hogy a ünnepek ünnepe az a Jézus születésének a napja, a karácsony. És aztán 2 évvel ezelőtt a szakszervezetek a maguk módján, a maguk szelíd módján harcba kezdtek azért, hogy 24-e, a Szenteste, a Vigília napja az munkaszüneti nap legyen. Ennek a harcnak a zászlós hajója a munkástanácsok voltak. És a munkástanácsok egy levélben rábírták a többi szakszervezeteket, hogy ők is gyűjtsenek aláírásokat azért, hogy a Szenteste, a karácsony vigíliájának a napja az munkaszüneti nap legyen. Ezt olvasom ebben a levélben. Döntés született arról is, hogy támogatjuk a Vasas Szakszervezeti Szövetség aktivistája által kezdeményezett aláírásgyűjtést is azért, hogy lehetőleg több oldalról támogassuk és sikerre vigyük, és most figyeljünk, Jézus Krisztus születésének napját, melyet Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartott. És ezután az aláírás következik. Szóval mégiscsak az ünnepek ünnepe. És ha figyelmesen olvassuk a Cselánói Tamás leírását, ott elhangzik egy ének, mégpedig egy húsvéti ének a karácsonyi leírásról. A húsvéti ének pedig nem más, mint az exultet, az örömének, amelyet húsvét vigiliáján, nagy szombat éjszakáján éneklünk, és ebben ezt a sort, és ezt olvassuk a Cselánói leírásban, az éjszaka fénylik, mint a nappal. Ugyanis arról ír Cselánói, hogy Grecsó faluból a falu apraja és nagyja mind-mind minorész, vagyis a kisebbek osztályába a szegényekhez tartozó ember, vagyis ágról szakadt parasztemberek, egyszerű emberek, és ennek Ferenc nagyon örül, ő ezt nagyon méltóságos társaságnak tartja, úgy gondolja, hogy ők a legünnepibb közössége, közönsége Jézusnak, és hatalmas fáklyákkal érkeznek, és ezekkel a fáklyákkal nappali fényt teremtenek a grecsói éjszakában. És amikor erről a nappali fényről ír Cselánói Tamás, akkor megjegyzi, hogy igaz, hogy ez a nappali fény a szegény emberek fáklyáiból fakad. De talán mégsem. Ez a fény, ez az a fény. Ez a napnak a fénye. Az üdvösség napjának, a föltámadásnak a fénye. És ezért Cselánói Tamás az exultet, a húsvéti örömének sorát idézi, az éjszaka fénylik, mint a nappal. és hogy a húsvét fénye járja át ezt az ünnepet, az ünnepek ünnepét, mint ahogy minden ünnepet, Jézus minden ünnepét, mert a folytatás, számomra a folytatás az igazán izgalmas, és sajnos ezt szokták lehagyni, mert sokan emlékeznek arra, hogy a Betlehem állítás a Szent Ferenctől való, a gecsói Betlehemre vezethető vissza. Rendjén van, csak hogy az ünnep még csak most kezdődik. Miért is? Azért, mert az ütött kopott, a szalmaszénával teli jászol fölött ott áll az asztal oltárgyanánt. És a jászol fölött az oltáron kezdetét veszi az ünnepi szentmise. És innentől kezdve Csánói minden költői nagyságát felhasználja csodálatosan, hogy erről a szentmisének ennek az öröméről írjon, és arról a párhuzamról, ami a betlehemi történet és a szentmise. Azt olvassuk, hogy a jászol fölött ott az oltár fölött a pap kezében pedig ott van a kenyérke, a valóságos test, ott van Isten fia, Isten alázatának teljében, a szeretet alázatának a teljében. És miközben Ferenc a betlehemi történetben Isten alázatát szemléli, egyszer s mint szemléli Isten alázatát az Eukarisztiában. Hogy ahogy az ütött kopott jászolban ott van az Isten fia, az ütött kopott, ütődött pap kezében ott van az Isten fia, és aztán majd pár évvel később egy levelében felkiált Ferenc, lássátok, testvérek, Isten alázatát. És megint hallom a csöngő szót, elköszönök a Mária Rádió kedves hallgatóitól. Áldás békességet!
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.